Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így tanakodtak. Mit tegyünk? Ez az ember sok csodát művel. Ha engedjük, hogy folytassa, mindnyájan hisznek majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket és népünket. Közülük az egyik Kaifás, aki abban az évben főpap volt, ezt mondta nekik. Ti nem tudtok semmit. Gondoljátok csak meg, jobb, ha egy ember hal meg a népért, mint hogy az egész nemzet elpusztuljon. Ez pedig nem magától mondta, hanem mint annak az évnek a főpapja, megjövendőlte, hogy Jézus a népért hal meg. Sőt, nem csak a népért, hanem az, hogy egybegyűjtse, hanem azért, hogy egybegyűjtse Isten szétszórodott gyermekeit. Attól a naptól kezdve megegyeztek abban, hogy megölik őt. Ezért Jézus nem mutatkozott többé nyilvánosan a zsidók előtt, hanem visszavonult a pusztaság melletti vidékre, egy Efrém nevű helyiségbe, és ott tartózkodott tanítványaival együtt. Közeledett a zsidók húsvétja. A vidékről már az ünnepek előtt sokan felzarándokoltak Jeruzsálembe, hogy megszentelődjenek. Ezek keresték Jézust, és még a templomban is beszélgettek róla. Mit gondoltok, eljön-e az ünnepekre? A főpapok és a farizeusok ugyanis ekkor már kiadták a rendeletet, hogy aki tud valamit Jézus tartózkodási helyéről, jelentse, hogy elfoghassák őt. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása, vályi bűnei bocsánatára. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Vezess bennünket, hogy a húsvéti liturgia nyissa meg szívünket, hogy hálával fogadhassuk Szent Fiadat, aki értünk halt meg, és támad fel a halálból, hogy életünk legyen. Amen. Krisztusban, kedves testvérek! Ennek a lelki gyakorlatos utazásnak a harmadik napjához érkeztünk. Az első nap a gyónásról, a lelki tisztaságról beszélgettünk. A második nap az imádságról, hogyan fejlődik, hogyan növekszik az imádságunk, és a mai nap az oltári szentségről lenne szó. Az első nap ugye az volt a kérésem, vagy az volt a feladat, hogy próbáljunk meg elcsendesedni. Lekapcsolni tévét, rádiót, kevesebbet beszélgetni, kevesebbet telefonálni, és ebben a csendben hagyni, hogy a Jóisten megérintse a szívünket. Második nap, hogy egy lépést tegyünk az imádságban. És ez a lépés lehet, hogy néha csak nagyon egyszerű lépés, hogy amikor keresztet vetek, akkor nagyon nagy szeretettel rajzolom magamra Krisztus jelét, vagy ha imádkozom, akkor letérdelek, és úgy mondom el azt az imát. nem kell fél órát vagy egy órával hosszabban imádkoznom, hanem ahogy imádkozom, azt nagyobb szeretettel tegyem. Mai nap az eukarisztiáról, a szentmiséről lenne szó. Mit jelent a szentmise? Hogyan tudunk ebbe belekapcsolódni? Néhány évvel ezelőtt, amikor ökumenikus ima hét volt, hát sok minden előfordult. Jöttek a reformátusok, evangélisok, a katolikusok, és gyakran olyan dolgokról beszéltek, amit hát úgy érzem, hogy nem kellett volna. Egyszer egy református testvére elmondta, hogy a gyónás után köszönti a papot a hívő, és azt mondja, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És hát ugye az atya azt mondja, hogy mindörökké amen. És utána ezt elismétli 10-szer egymás után. És a pap mindig mondja, hogy mindörökké amen, de a 5. után megkérdezi, hogy miért mondja ezt. És azt mondja, hogy hát maga adta, hogy 10-szer mondjam el a mi atyánkot, hát most hát 10-szer kell egymás után elmondani, hát most miért kell 10-szer köszönteni. És ahogy ilyeneket mondtak a protestánsok, úgy rádöbbentem arra, hogy nagyon-nagyon nem ismernek bennünket, és nagyon messze állnak attól, hogy amit az egyház tanít, és sajnos ők ezt nem tanulják, nem tudják. És bennem is érdekes lenne, hogy arról beszélnének, hogy ők miben hisznek, és hogyan élik meg az életüket, hitüket, és ha azt én megismerném, akkor lehet, hogy én is tudnék előrébb lépni. Azt, hogy ők mit gondolnak rólunk, és arról beszélni, hát az nem túl jó dolog. Olyan nagyon nagy kincsek, hogy a Szentírásnak a népnyelvre fordítása, az olvasása, vagy a szentmiséken a beszéd kihangsúlyozása, hogy ezek mind erőt adtak nekünk, keresztényeknek, hogy növekedni tudjunk. És egy ilyen alkalommal fogalmazódott meg bennem, hogy olyan jó lenne beszélni a szentmiséről. Nekünk, katolikusoknak, mit jelent a szentmise áldozat? Mit jelent az, hogy mi eljöhetünk, és itt vagyunk a templomban, és ebben hogyan tudunk belekapcsolódni? És hogy ezzel a kérdéssel kezdtem foglalkozni, egy ilyen ökumenikus alkalmon erről beszéltem a reformátusoknak, evangélikusoknak, voltak még szabad keresztények is. És amikor végighallgatták, akkor olyan szinte tátott szájjal hallgatták, hogy tényleg ez a szentmise egy katolikus ember számára. Ezért ünnepeljük meg az eukarisztiát, akár minden nap. Vesszük magunkhoz Krisztus testét. Így épül föl. Ez olyan csodálatos. Jó megismerni, rácsodálkozni ezekre a dolgokra. Talán ne hasonlít ahhoz, mint amikor valaki megházasodik, és már 50 éve házasságban él, és 50 év házasság után úgy rácsodálkozik a másikra, hogy de jó, hogy vagy nekem, milyen sok ajándék van benned, amivel újra és újra megajándékozol engem. Úgy fogalmazta meg az egyik ismerősöm, hogy annak idején, amikor megházasodott, hát a mai eszével nem venni el azt a lányt. De a mai feleségét, akivel ugye azóta 10-20-valahány év házasságban él, na azt igen, azzal újra nagyon szívesen összeházasodna. Olyan egyszerűen gondolkodtak annak idején, és annyit fejlődtek együtt, és annyit növekedtek. És azt hiszem, hogy maga az eukarisztia, a szentmise is egy ilyen dolog, hogy az ember elkezd növekedni benne. És nem juthatunk a végére, nem mondhatjuk azt, hogy ú, én most már így fejből tudom a misét, most már nekem nem is kell járnom, hanem automatikusan minden mondatát, betűjét, minden érzését átéltem, és most már teljesen túl vagyok mindenen. A szentmise mindig misztérium, titok marad. Kicsit közelebb léphetünk hozzá, és időnként megérezhetjük a mélységét magának az áldozatnak, de tökéletesen megérteni, felfogni, azt sohasem fogjuk tudni. Az első, amit újra és újra meg kell élnünk, a csend. Olyan zajos világban élünk. hogy annyiféle dolog vesz körül bennünket, hogyha valahol felrobban valami, vagy lezuhan egy repülőgép, vagy valami szerencsétlenség történik, akkor folyamatosan a rádióban, tévében mindenütt látjuk, és szinte élő közvetítések vannak ezekről az eseményekről, és az embernek a lelke szinte megtelik ezzel. És amikor belépünk a templomba, akkor csend vesz körül bennünket. És ezt nagyon sokan nem bírják. Ahogy belépnek a templomba, rögtön oda mennek valakihez, jaj, mi történt veled, te hogy vagy, és mint, és hát persze, fontos az, hogy találkozunk a másik emberrel, és beszélgessünk, és megkérdezzük, mi van vele, de a templomba elsősorban a csendet kell megteremtenünk, hogy Istennel tudjunk találkozni. Félre kell tenni a rohanást, félre kell tenni mindenféle egyéb problémát, és belépni Isten házába. Ahhoz, hogy részt tudjunk venni a szentmisén, ahhoz alázatra van szükségünk, és bele kell kapcsolódni a szentmisébe. Olyan ez, mint amikor valakinek van egy autója, és száguldozik vele össze-vissza az autópályákon, és látja, hogy időnként van benzinkút, de ő nem áll meg a benzinkútnál. Milyen fölösleges időpocsétkolás feltankolni azt a kocsit, hisz akkor nem 200-zal megy, hanem akkor megáll, újra fel kell gyorsítani. És lehet, hogy ez az autó halad egy ideig, de előbb-utóbb kifogy belőle az üzemanyag, és akkor nem tud tovább jutni egy centit se. Az embernek, a lelkének szüksége van erre a feltöltődésre, a tankolásra. Megálljunk, és a nagy rohanásban egy pillanatra lelassítsunk. És lehet, hogy amíg itt vagyunk a templomban, nem termelünk semmit, és nincsenek hatalmas gondolataink, hanem valami más történik, de ez nagyon-nagyon fontos dolog. Ennél fontosabb talán nincs. Az egész életünknek, az egész hetünknek a célpontja, vagy csúcspontja maga a szentmise, az Istennel való találkozás. Bekapcsolódni a misébe. Első feladat, ami nagyon-nagyon nehéz, főleg a mai ember számára, az időben való érkezés. Amikor valami nagy dologról van szó, mondjuk egy koncertre megy az ember, vagy egy foci meccsre, ugye jóval korábban oda kell érnie, mert a tömegközlekedés és egyéb nehézségek miatt ugye be kell jutnia arra a helyre. De most, hát a mondjuk a repülőgépre akarunk szállni, vannak olyan repülőjáratok, ahol kérik az utasokat, hogy 2 órával a gép indulása előtt már legyenek kint a reptéren, mert különben nem fog sikerülni a biztonsági ellenőrzésen átjutni és feljutni a gépnek a fedélzetére. És amikor a szentmisére jövünk, akkor az hány percet jelent? Mennyivel korábban kell nekünk ideérni, hogy tényleg ideérjünk, és tényleg felkészüljünk a legszentebb áldozatra? Egyszer voltunk kispapokkal felvidéken, és hát nekünk volt egy külön magyar nyelvű misénk, és a helyi templomhoz elmentünk, és láttuk, hogy a 10 órási misére mennek az emberek. És úgy volt, hogy mise előtt 1/2 órával harangoztak, aztán 5 perccel mise előtt újra harangoztak, és akkor addigra mindenki beért a templomba, akkor már nem voltak, akik bementek volna. És ki is jött a káplán, hogyha ugye befejezte a gyóntatást, megállt a templom előtt. Talán 1 vagy 2 olyan ember volt, aki kicsit késve érkezett, de még mindig a 10 óra előtt, de a harangozás után ért be a templomba. És aztán elkezdődött maga a szentmise, és jött egy turista csoport, akik meg akarták nézni a szárnyas oltárt. És amikor odaértek, akkor mondta káplánatja, hogy hát most mise van, most nem tudnak bemenni a templomba. Hát ugye ez egy magyar csoport volt, elég leleményesek voltak, mondták azt, hogy hát ők csak imádkozni akarnak bemenni a templomba, majd azért titokban megnézik az oltárt is, meg minden, és úgy behajtották azt az 50 embert a buszról, hogyha már itt vannak, meg befizették a programot, akkor lássák ezt a nevezetességet is. És az emberek bejutottak, csak akkora tömeg volt a templomba, hogy nem láttak rá az oltárra. Nem csak a padok voltak tele, hanem mindenféle egyéb helyen, ahol rá lehetett volna látni az oszlopok tövébe, a bejáratnál, hatalmas tömeg volt.
És csalódottan fordultak ki a templomból, és mondták, hogy hát, most mi nem tudtunk ott lenni, vagy nem láttuk, amiért jöttünk. Másfél meg volt bennünk egy csodálat, hogy ezek az emberek ennyire hisznek, ilyen erős a hitük, hogy ennyire megtöltik a templomot, ennyire megélik azt, hogy ők keresztények, és megélik a hitüket. A templomba való időben érkezés, az azt jelenti, hogy nekem van időm arra, hogy felkészüljek a misére. Természetesen biztos, hogy a metrón utazva, vagy a trollin, vagy autóval is lehet jönni, és ott is föl lehet készülni, és végig gondolni, hogy mi is van bennem, mit is akarok a mai nap, vagy hogyan fordulok az Istenhez, hogyan lépek be a templomba. De az, hogy én ide élek a templomba, és leülök mondjuk negyed órával a szentmise előtt, és csak csendbe itt ülök, már jó lehetőséget biztosít arra, hogy összeszedjem a gondolataimat, összeszedjem azt, ami bennem van, és így lépjek Isten elé. Akkor a templom, ahogy belépünk a templomba, maga a templom tér tanít bennünket. Először is vannak lépcsők. Régen a templomot egy hegy tetejére építették, vagy egy domb tetejére. Kiemeljen bennünket a hétköznapokból, picit magasabbra kerüljön. Fel kelljen menni a templomba, az Isten házába. Aztán, hogy belépünk a templomba, mindig van egy középpont, ugye, ahol ami a tekintetünket vonzza, az oltári szentség, az eukarisztia, a tabernákulum. Amikor belépünk, akkor ő van középpontban, és nem én, és nem a miséző atya, és nem a minisztránsok, nem a kántor, hanem az oltári szentség. Erre kell odafigyelnünk. És aztán a templom elrendezése, a templomi zene, ahogy az orgona megszólal, és hát együtt kell vele énekelnünk, dicsőíteni az Istent. Vannak templomok, ahol a kántor megtanítja az embereket énekelni. És amikor Zágrádban voltunk egyszer, és amikor beléptünk a templomba egy ilyen liturgiára, akkor az egész templom zengett az énektől. Nem csak a kántor énekelt és orgonával kísérteni, mindenki, aki jelen volt, és olyan ereje volt az éneknek, hogy tényleg az ember szívét az Isten felé emelte. Még hogyha a legcsodálatosabb orgonaművész is, a legjobb opera énekes vezeti is az éneket, de nem énekelnek a jelenlévők, akkor az csak egy művészi előadás, semmitől. És amikor közösen megszólal az ének, akkor az valóban képes az embernek a szívét Isten felé emelni. Olyan érdekes, hogy amikor ünnep van, akkor énekelni szoktunk. Például karácsonykor, ugye mennyből az angyal, vagy egyéb énekeket szoktunk énekelni, vagy születésnapkor, a boldog születésnapot, vagy anyák napján a serkeny fel kegyesnél. És hát nekem van egy bátyám, akinek nem annyira szép és jó a hangja, talán a zenei hallása se tökéletes, de akkor is énekel. Mert amikor ünnep van, akkor énekelni kell. És nem lehet azt, hogy akkor én most itt csendben hallgatok, ti meg énekeljetek. És maga a szentmise is egy ünnep. Arra hív bennünket, hogy szólaljon meg, kezdjünk el énekelni. És hát igen, hát meg kell tanulni énekelni, meg kell tanulni levegőt venni, meg kell tanulni, hát ugye a szöveg ki is van vetítve, de bátran megszólaltatni ezeket a hangokat, hogy ünneppé váljon az összejövetelünk. Aztán, hogy hogyan is öltözök föl, amikor a templomba jövök. Egyszer egy gyóntató atya azt az elégtételt adta egy fiatal lánynak, hogy amikor vasárnap a templomba megy, akkor álljon meg a tükör előtt, csinosítsa ki magát, úgy, hogy a lehető legszebben nézzen ki, és így menjen el a templomba. Sokszor, amikor esküvő van, akkor ugye nem értjük, hogy a mennyasszonynak miért kell olyan nagyon drága ruhát venni. Hát ez a mennyasszonyi ruha valójában a Szentírásban lévő mennyegzős ruhának felel meg. Amikor belépünk a templomba, akkor nem a legrosszabb ruhában kell belépni, hanem a lehető legjobba, a legszebbe. Így kell belépnem Isten oltárához. Így kell őt dicsérnem. Így kell a jelenlétemmel is megadni az ünnepnek a módját. Amikor annak idején, ugye, mondjuk a második vatikáni zsinat volt, és fotózni kellett, le kellett fényképezni a eseményeket, akkor előírták, hogy a fotósok a templomban csak frakban, meg csokornyakkendőben léphettek be. Semmi más, egyéb ruha, farmer, meg nem tudom mik voltak annak idején. Nem lehetett, meg kellett adni a módját. És hát, hogyha valaki mondjuk hivatalos látogatást tesz mondjuk az országházba, vagy valami más intézménybe, ott is megvan, hogy fel kell öltözni, megvan a módja ennek. Hát a templomnak is megvan így az ünnepi légköre, hogy mi is van rajtam, és hogyan öltözöm föl, hogyan dicsérem a ruházatommal, az öltözetemmel a Jóistent. És akkor, miután beléptem az templomhozba, akkor ugye eszembe juthat a régi introitus. Belépek Isten oltárához, Istenhez, aki megörvendezteti szívemet. Itt egy pillanatra meg kell állni. A templomban, középpontban Jézus van, és nem én. Sokszor úgy éljük az életünket, hogy én vagyok mindennek a középpontja. Én vezetem az életemet, én akarom, én csinálom, az én problémáim, az én nehézségeim, és amikor bejövök a templomba, akkor beülök, és azt mondom, Jézus, ide figyelj, nekem olyan nehéz napom volt, és hogy tele vagyok mindenféle. És nem az, hogy most nem én vagyok a középpontban. Ha én lennék a középpontban, akkor valahol ott lenne a helyem, oda kellene ülnöm. Jézus van a középpontban. És ha én hagyom, hogy Jézus megérintse a szívemet, akkor, ahogy ez a zsoltáros mondja, Isten megvidámítja, vagy megfiatalítja a szívemet. Hogyha nem hagyom, akkor csak az én problémáimmal fogok foglalkozni, és az én, nem tudom, nehézségeimbe fogok így forgolódni, hogy hú, most itt vagyok, és hát, mi van bennem. Belépek Isten oltárához, belépek a templom. És ezzel a mély alázattal térdet hajtok, keresztet vetek, és felkészülök, hogy most a legszentebb áldozat fog elkezdődni, a legnagyobb dráma, a legnagyobb ajándék, ami létezik a világon. Krisztus értem adja önmagát, meghal értem az én bűneimért, és a feltámadásban megadja nekem is az örök élet ígéretét. És aztán elkezdődik maga a szentmise, ugye egy bevezető énekkel és egy keresztvetéssel. A Szent Háromságos Egyisten nevét mondjuk ki, és utána rögtön egy szándékot fogalmazunk meg. Van minden misének egy saját szándéka, amiért vagy akiért imádkozunk. Ezt hangosan felolvassuk a szentmise elején. Ha valaki szeretne ilyet, be lehet menni a sekrestyébe, itt van oldalt, és akkor a sekrestyés nénnek lehet szólni, hogy hát én szeretnék a nagymamámért misét iratni. Régen megvoltak ezek a szabályok, hogy amikor valaki meghalt a temetése napján, a temetése után 6 héttel, utána 1 évvel mutatták be a szent misét, de lehetett nem csak halottért, hanem élőért is imádkozni, lehetett imádkozni egy betegért, lehetett imádkozni egy vizsga előtt, és sok minden mást is lehetett mise szándékként feliratni, kérni. És ezeket az egyház megőrizte. Van egy szándékom, amivel részt veszek a szent misén. Van egy hivatalos, amit hangosan bemondunk, de mindnyájunknak megvannak a maga szándékai. Most ha nem itt lennék a szószéken, és ott beszélnék, akkor biztos, hogy oda mennék a mikrofonnal, és mindenkinek az orra alá dugnám, és megkérdezném, hogy na, a mai misén kiért tetszik imádkozni, vagy kiért ajánlja föl ezt a szent misét. És hát nem tudom, hogy mindenki tudna erre választ adni, hogy hát lehet itt imádkozni. Tényleg kellene valakiért felajánlani ezt a szent misét. És aztán biztos, hogy lennének olyan szándékok, amelyek, hát hogy mondjam, mondjuk úgy, hogy egy kicsit olyan elvetemült szándékok. Valaki azt mondta, hogy én azokért szeretnék imádkozni, akiért nem imádkozik senki. De hát, hogyha most ő azokért imádkozik, akikért nem imádkozik, akkor már nem lesz olyan, akikért nem imádkoznak. Nem? Tehát, akkor van olyan, hogy én a világ békért szeretnék imádkozni, vagy az etióp éhezőkért. Egyszer Szalézi Szent Ferencet meglátogatta egy szerzetes, és megkérdezte, hogy mit kell csinálni, hogy a világon béke legyen. És akkor ránézett Szent Ferenc, és azt mondta, hogy hát, ha kilépsz az ajtón, egy kicsit halkabban csukd be. Könnyű azokért a dolgokért imádkozni, amiért nekem nem kell semmit sem tennem. És nagyon nehéz úgy imádkozni, hogy én ezért szeretnék imádkozni, de mindent megteszek azért, hogy ez megvalósuljon. Hogyha tényleg számomra fontosak az etióp éhezők, akkor igenis keressek lehetőséget, hogy ő nekik anyagilag is segítsem őket, támogassa. Vagy hogyha fontos számomra a világ béke, akkor igenis tegyek valamit a békéért. Elsősorban az országban, családomban, aztán, ha tudom, akkor ezt nagyobb körben is tegyem meg. Ezek a szándékok, ezek akkor válnak komolyjá, hogyha én is megteszem azt a részt, ami tőlem telik. És természetesen imádságban is csatlakozom hozzá. Van a étkezés utáni imádság, talán sokan ismerik, aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott, mi jól laktunk, hála Isten. Hogy folytatódik? Annak is, hogy kinek nincsen. Kicsit átírtam a szöveget, és azóta terjesztem, és sokan elfogadják, hogy van benne igazság, hogy nem azt mondjuk, hogy annak is adj, hanem adjunk annak, kinek nincsen. Tehát most képzeljük el, nagyon finom mondjuk hurkát ebédeltünk, és egy csomó megmaradt. És akkor befejezzük az egy keresztvetéssel is, és akkor adjál annak, kinek nincsen, aztán a többit kidobjuk a kukába, aztán hogy is hívják. Mi jól laktunk, hála Isten. Hát Isten te meg adj annak, akinek nincs. Nem arról van szó, hogy nekünk kellene adni azoknak, akiknek nincs. És hogyha mi azt megtesszük, akkor kérhetjük az Istent is, hogy ő is segítsen, és adjon erőt nekünk, hogy ezt a feladatot mi végrehajtsuk. De ha csak ilyen szándékaink vannak, amikben nekünk semmi részünk nincs, akkor az eléggé félelmetes dolog. A szentmise elején van a bűnbánati rész. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. És ilyenkor egy rövid csend van. Nem azért, hogy felsoroljuk a bűneinket, hanem azért, hogy megérezzük, Isten nagy, én kicsi vagyok. Nekem szükségem van Isten irgalmára, szükségem van Isten kegyelmére. Lehetne ezt úgy is megtenni, hogy mondjuk mindenki elmondja a bűneit, és így veszünk részt a szentmisén, de itt csak általánosan fogalmazzuk meg azt, hogy én bűnös vagyok, Isten szent, és én nem vagyok az. És utána el is imádkozzuk a bánatimát, megbánjuk a bűneinket. Maga ez a bánatima eltörli a bocsánatos bűnöket. De nem csak a bánatima, hanem a szentírás olvasása is, a szentmisén való részvétel, az evangélium tanítása, sőt, mi több, az eukarisztia vétele, a szent áldozás is bűneink bocsánatára válik. Nem a halálos bűnök, hanem a bocsánatos bűnökről van szó. És ahogy elimádkozzuk a bánatimát, kérjük az Istent, hogy legyen irgalmas hozzánk. És aztán folytatjuk az Uram irgalmazzal és a dicsőséggel. Ugye ezek nagyon-nagyon ősi imádságok, ugye a Kyrie eleisont szoktuk mondani, ami nem is latin, hanem még görög nyelvű. Tehát még az első 300-ig megy vissza ez az imádság, és az egyház így őrizte meg 2000 éven keresztül, és ugye utóbbi 50 évben, 60 évben fordították le magyarra is, imádkozzuk, hogy Uram irgalmazz. És aztán jön az első könyörgés, a kollekta, ami összegyűjti a híveknek a kéréseit. A pap miután azt mondja, hogy könyörögjünk, csendet tart. Ebben a csendben azokat a kéréseket fogalmazzuk meg. Nem csak az jelenlévő pap, hanem a hívek is, amivel Isten felé fordulunk. És utána elkezdődik a szentírási olvasás. Ugye 3 évre van felosztva a szentírás, és mindig más-más részletet olvasunk, majdnem a teljes egész szentírást átolvassuk, végigolvassuk ebbe a 3 esztendőben. És aztán, amikor hát ugye nem nagy bőti idő van, következik az Alleluja, egy újongás, egy dicséret, amely az ember szívének a legmélyéből Isten dicséretére szól. És ugye ezt állva szoktuk, mert Isten dicsérjük. És aztán miután elénekeltük az Alleluját, jön az evangélium. Jézus életének hát egy részlete, amit az evangélisták megőriztek nekünk. Van egy imádság, ami ugye az evangéliumhoz kötődik. Az egyik, amikor a diákonus fejet hajt a pap előtt, akkor a pap egy áldást mond neki, az Úr legyen szíveden és ajkadon, hogy méltón hirdesd az ő szent evangéliumát. És miután végigolvassa az evangéliumot, fölemeli, és megmutatja, hogy ezek az evangélium igéi. És utána egy csókot nyom az evangéliumos könyvre. Egyszer évekkel ezelőtt egy szentmisét mutattam be, és az első sorba ült egy fiatal, mondjuk egy házas pár, lehet, hogy még csak jegyesek voltak, nem tudom, de időnként úgy elkezdtek csókolózni a mise alatt. Hát eléggé bosszantott, hogy hát miért jönnek be a templomba, és miért csókolóznak. És utána rájöttem arra, hogy amikor ugye a szentmise elején oda megyünk az oltárcsókhoz, ugye az a miséző pap az oltárban lévő erekjét köszönti. Akkor csókolták meg egymást, és amikor az evangéliumos könyvet felmutattam, ugye akkor is megcsókolták egymást. Amikor a liturgiában benne volt, akkor ők is ezt tették. Nagyon fura volt nekem ez, hogy miért jöttek el, meg miért voltak ott, de valahogy segített, hogy felismerjem, hogy ezzel a szeretettel, ahogy egy jegyes pár köszönti egymást, köszöntjük az evangéliumot, köszöntjük Jézust, aki itt van közöttünk. És az evangélium tanítása, váljék bűneink bocsánatára. Ez az a másik imádság, amit a pap magában imádkozik az evangélium felolvasása után. És utána jön maga a szent beszéd, amikor kifejti, ugye hát ez a homiliának, az evangéliumnak a tanítását, és segít abban, hogy jobban megértsük, közelebb kerüljünk az evangélium szavaival Jézus életéhez. Majd a hitvallás következik. A hitvallás után a hívek könyörgése. Sok helyen szokás, hogy ezeket a könyörgéseket aktuálisan megfogalmazzák, ami éppen a közösségnek a nehézsége és a problémája. Így szólítják meg Jézust. Sok helyen ilyenkor tényleg a hívek közül többen kijönnek, és együtt imádkoznak, együtt kérik az Istent. Van úgy természetesen, hogy csak mondjuk egy minisztráns felolvassa az előreírt, megírt könyörgéseket, kéréseket, de ugyanígy bekapcsolódunk a kérünk téged, hallgass meg minket mondattal, ebben a mi imádságaink, kéréseink is jelen vannak. És utána következik a felajánlás. Régen, amikor az első leírása a szentmisének Justinus hitvallóhoz kapcsolódik, ő írja, hogy amikor az emberek jöttek a templomba, akkor az oltárhoz felvitték azokat az adományokat, amiket az egyháznak adtak. És a pap szétválogatta őket. Egy részét, ami a miséhez kellett, az oltárra helyezte, egy másik részét pedig félretette, és azt a szegények között szétosztották. És ugye koszos lett a keze, és itt megmosta a kezét, és a mai misében is ugyanígy megvan a kézmosás. A mai világban most már nem úgy dolgozunk, mint annak idején, hát nem bárányokkal, búzával foglalkozunk, hanem nagyon sokszor aktákkal, vagy nyugdíjasok vagyunk, vagy más dolgaink vannak. Tehát a szentmisében már nem hozzuk el azokat a megtermelt javakat, amikért egész héten dolgoztunk, hanem valahogy másképp fejezzük ki a részvételünket a misében, és ezt pénzzel szoktuk megtenni. Néhány helyen a világon, Afrikában és néhány országban megvan ez, hogy mind a mai napig egy hatalmas kosarat visznek körbe, és mindenki beleteszi azt, amit a héten megtermett, vagy otthonról elhozott, és Istennek felajánlja. Érdekes dolog, hogy mit is adunk oda az Istennek, és hogyan is adjuk oda ezeket a dolgokat. Ugye a fölöslegünkből adunk valamit, vagy a legértékesebbet szeretnénk odaadni. Van egy történet egy kisfiúról, egy afrikai országban, ahogy vitték ezt a hatalmas kosarat körbe a hívek között, ő azon gondolkozott, hogy mit is adhat az Istennek, mi az az ajándék, amivel megajándékozhatja. És egyre közelebb élt a kosár, és eszébe jutott, hogy semmit nem hozott magával. És aztán, amikor ott volt a kosár, akkor hirtelen beleugrott, és hát odaadta így önmagát az Istennek. Azt hiszem, hogy jóval könnyebb mondjuk egy 20 000 forintost beledobni az persejbe, mint az, hogy Isten akarata teljesen vegye át az irányítást az életemben, a szavaimban, a tetteimben. Azt akarom, hogy Isten vezessen engem ezen az úton. És aztán, ahogy folytatódik maga a szentmise, a felajánló könyörgés következik. Előtte nincs könyörgésre való felhívás. Ugye az első könyörgésben, meg a mise legvégén a könyörgésben pap mindig azt mondja, hogy könyörögjünk és csendet tart. És itt nincs. Helyette egy imádság van. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Ez a könyörgésre való felhívás igazából. Régen az első évezredben még úgy imádkozták, hogy a pap letérdelt a hívek elé, és azt mondta, hogy bűnös vagyok. Imádkozzatok értem, hogy a Jóisten fogadja el az áldozatomat, és a ti áldozatotokat. És ugye ezre válaszoljunk, fogadja el az Úr a kezeből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Így kezdődik el maga végül is a prefáció. És a könyörgés után azt mondja a pap, hogy az Úr legyen veletek. És mi erre válaszoljuk, hogy és a te lelkeddel. És aztán folytatja, hogy emeljük föl szívünket. A latin azt mondja, hogy sursum corda. Szinte ilyen nagyon erős felszólítás, hogy fel a szívekkel. Mint amikor valakire ráfogják a fegyvert, hogy fel a kezekkel. A szívünket most Isten felé kell emelni. Nagyon sokszor a gondolatainkban vagyunk. Mindig számolunk, problémákat oldunk meg, a múltról elmélkedünk, a jövőre gondolunk, és nagyon ritkán vagyunk a szívünknél. Most a szentmisének ezen a részén nekünk nem elsősorban a fejünkbe kell lenni, természetesen lehetünk ott, hanem a szívünkbe kell eljutni. Fel kell emelni a szívünket a hétköznapok nehézségéből, problémájából, és Isten felé kell fordulnunk. És válaszolja, hogy habemus ad dominum. Fent van már az Úrnál, már felemeltük, már ott van Istennél. És aztán folytatódik ez a gyönyörű szép imádság, amelyben a pap hálát ad Istennek az ő kegyelmeiért, és előkészíti az eukarisztiát, a legszentebb áldozatot. És ekkor következik a szentmisében az átváltoztatás. Krisztus testévé válik a kenyér, és a bor Krisztus vére lesz. Úgy fogalmazta meg egy misztikus, hogy Mária csak egyszer hozta a világra Krisztust. Egy pap minden szentmisében megteszi. És így hasonlította össze egy papot a szűzanyával. De ami egy csodálatos dolog, hogy Krisztus itt van közöttünk. Néhány évvel ezelőtt volt a városmisszió, és előző évben Brüsszelben tartották meg ezt a rendezvényt, és volt szerencsém kint lenni, ott a, meglátogatni az ottani templomokat, és Brüsszel mellett nem messze van egy városka, Brügy vagy Brügg városa, és hát van egy templom, ahol egy ereklyét őriznek. Egy üvegedényben valahol a törököktől vásárolták egy keresztes hadjáratba, vagy ajándékot kapták, ezt már nem tudom pontosan, egy Krisztus vére ereklyét, ami a hagyomány szerint Krisztus kereszt áldozatáig megy vissza, és azóta őrizték, csak utána ugye a törökök ellopták, és utána így kerül vissza. És ahogy bementünk a templomba, ezt az ereklyét egy páncélszekrénybe hát elzárva tartották. És megkértük a ott lévő atyát, hogy ha lehet, akkor szeretnénk megnézni. És akkor azt mondta az atya, hogy hát mivel most nagyon sokan vannak a templomba, ezért különleges engedélyt ad, és megkért engem, hogy kivehettem ezt az ereklyét a páncélszekrényből, és kivihettem a oltára, és jöttek az emberek, megérintették, térdet hajtottak a vér ereklye előtt. És egyfelől egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy rám bízta ezt az üvegcsészét, amiben benne volt ez az ereklye. Másfelől minden szentmisében megtörténik ez. Hát Krisztus vérét, Krisztus testét tartom a kezembe. Őt veszem magamhoz. Még sokat lehetne mondani, még hosszan lehetne beszélni a szentmiséről, de hát az idő rövidsége miatt én most itt szeretném abba hagyni, és meghívni a jelenlevőket, hogy vegyünk részt közösen a szentmisén. Emeljük föl szívünket Isten felé. Hagyjuk azt, hogy a jó Isten megérintsen bennünket. Nyissuk meg a szívünket, hogy befogadjuk az ő irgalmát. Miután a Szent Jónásban megtisztultuk, vegyük magunkhoz Krisztus testét, aki életet és erőt ad nekünk. És jövő hét, ugye a nagy csütörtök, a nagy péntek, és ugye a vigília szertartás, legyen alkalom arra, hogy ezt a misztériumot, ezt a titkot még mélyebben, még szebben tudjuk megélni, még közelebb kerüljünk megváltó Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.